Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Családi istentiszteletünk kezdetén a 778. dicséretet énekeljük. A 778. dicséretet, amely így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrásra. Helyünket elfoglalva folytassuk istentiszteletünket, és énekeljük az istentisztelet előtt is gyakorolt 627. énekünket, ez lesz most a hónap éneke, a 627. dicséretünket a mennybe fenn a trónusnál. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a János írása szerinti Szent Evangélium harmadik fejezetéből, annak az első 21 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János evangélium a harmadik részének első 21 verséből így szól a mi Urunk igéje. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy, így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Istenünk, mennyei édesatyánk, a te hűségedért és szeretetedért, amellyel napról napra velünk vagy, gondoskodsz rólunk, megadod, amire szükségünk van. Hálát adunk azért, hogy ezen a vasárnapon, a családi istentiszteleten együtt lehetnek felnőttek és gyermekek, családok, akiknek a számára fontos, hogy a te igéd megszólaljon mindnyájunk számára, és mindenki értse a te igéd üzenetét. Köszönjük, hogy a Biblia vasárnapon így adhatunk hálát, hogy a te igéd írott, nyomtatott formában is mindannyiunk számára rendelkezésére áll. Olvashatjuk, szívünkbe zárhatjuk a te igédet. Hadd legyen ez a mai istentisztelet is olyan alkalom, amikor a te lelked munkája nyilvánvalóvá lesz az életünkben, hogy nem csak a fülünkkel hallgatjuk az igét, hanem a szívünkkel is, és a te lelked átformálja, újjászüli az életünket. Kérünk, hogy légy itt jelen közöttünk, és tedd érthetővé, élővé és hatóvá a te igédet közöttünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 758. dicséret második versét fogjuk énekelni. Eközben az alsós gyermekek Anikó néni vezetésével átmennek a gyülekezeti házba. A 758. dicséret második verse így kezdődik, megtörve és üresen adom magam neki. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a János evangélium a harmadik részének harmadik, illetve 16. versében. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvérek, a mai alkalmunkat, Isten tiszteletünket egy kérdéssel szeretném kezdeni. Ha most Jézus úgy jelenne meg közöttünk, hogy látnánk őt személyesen, és kérdezhetnénk tőle valamit, vajon mit kérdeznénk tőle? Talán az, hogy elég jó vagyok-e, jól gyakorlom-e a keresztény hitemet, az ő útján járok-e? Vagy megkérdezném, hogy miért engedi, hogy szenvedjek, miért engedi, hogy a szüleim elváljanak, vagy miért kellett fiatalon meghalnia a családomban valakinek? Vagy azt kérdeznénk meg, hogy mire számíthatok, én is a mennybe jutok? És úgy gondolom, hogy ez a kérdés mindannyiunkat foglalkoztat, ahogy Nikodémust is, akiről az előbb azt olvastam, hogy, és megtudtuk róla, hogy vágyott a Jézussal való találkozásra, vágyott arra, hogy beszélgessen Jézussal, és amint lehetősége nyílik, kérdéseket is föltegyen neki. De hát ki is volt ez a Nikodémus? Mit tudunk róla? Először is farizeus volt. Istenfélő, törvénytisztelő, kegyes életű ember. Abban az időben a farizeusokra felnéztek az emberek, nagy tiszteletben tartották őket, mert a farizeusok nem csak jól ismerték a Bibliát, hanem szigorúan igyekeztek meg is tartani a törvényt, a 10 parancsolatot, rendszeresen imádkoztak, böjtöltek, és megadták a tizedet a pénzükből és a terményükből, ott voltak mindig az Isten tiszteleteken. Ők azt képzelték magukról, hogy tökéletes emberek, hiszen mindenki jónak tartotta őket, és abban bíztak, hogy majd Isten is beszámítja nekik a jó cselekedeteiket. Közben azonban hiányzott a szívükből a szeretet, és lenézték azokat, akik nem tartoztak közéjük. És Jézus képmutatóknak nevezte őket, mert más mutattak az emberek felé, mint ami a szívükben volt. Nikodémusról is azt olvassuk, hogy farizeus volt, közéjük tartozott, aki tisztelte Istent, tisztelte a törvényt, de ez nem volt elég arra, hogy ő a mennybe kerüljön. Neki is Jézusra volt szüksége ahhoz, hogy megtalálja a mennybe vezető utat. Aztán azt is írja a Biblia Nikodémusról, hogy a zsidók egyik vezető embere volt. Tagja volt a nagy tanácsnak, a jeruzsálemi vének testületének, és ma azt mondanánk rá, hogy országgyűlési képviselő volt, aki hozzászólásával, meg szavazatával részt vett a legfontosabb döntésekben, vallási és közigazgatási ügyekben egyaránt. Aztán ő képzett tanító is volt, Izrael tanítója, akihez felnőttek is mentek kérdésekkel, mert hát ő jártas volt a Bibliában, kitűnően ismerte az írásokat. Bizonyára idős ember lehetett, mert vénnek nevezi magát, amikor Jézussal beszélget. Most tehát Nikodémus, ez a farizeus, írástudó, idős vezető és tanító elment Jézushoz az egyik éjszaka. De miért éppen éjszaka ment Jézushoz? Miért nem nappal? Ennek okáról nem ír a Biblia, csak találgatni tudjuk. Lehet, hogy azért, mert nappal nagy volt a hőség, és a hűvös éjszakában hosszabban lehetett beszélgetni. Lehet, hogy azért éjszaka ment, mert nappal Jézust mindig sok ember vette körül, napközben Jézus mindig nagyon elfoglalt volt. De az is lehet, hogy Nikodémus négy szem közt akart Jézussal beszélgetni, nem akarta, hogy mindenki lássa, hogy őt érdekli, amit Jézus mond, nem akarta, hogy kiderüljön róla, hogy ő szereti Jézust, miközben a farizeus társai másként viszonyultak Jézushoz. Bármi is volt az oka, hogy éjszaka kereste fel Jézust, Jézus szívesen fogadta őt, mert aki Jézust szív szerint keresi, azt ő nem küldi el magától. És ez bátorítson minket is, hogy Jézus bennünket is úgy szeret, hogy bármikor összekulcsolhatjuk a kezünket, és kezdeményezhetünk vele beszélgetést. Ő nem küld el magától, és a mi kérdéseinkre is szívesen választ ad. Így kezdte Nikodémus a beszélgetést. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Nikodémus nyilván arra volt kíváncsi, hogy Jézus valójában kicsoda. Proféta? Tanító? Netán ő a messiás? Honnan van neki olyan képessége, hogy betegeket gyógyítson és csodákat vigyen végbe? Bizonyára Istentől van ilyen hatalma. Ha tehát őt Isten küldte, ha ő tényleg Istentől jött, akkor én nem mondhatok rá semmi rosszat. Ám ha Jézus egy nagy csaló, egy nagy szélhámos, egy szemfényvesztő, aki netán ördögi trükkökkel dolgozik, akkor ez is derüljön ki minél előbb. Ilyen gondolatokkal érkezhetett Nikodémus Jézushoz. És Jézus hallotta Nikodémus első mondatát, de közben bele is látott a Nikodémus szívébe. Jézus jól tudta, hogy Nikodémust nem csak ez a kérdés foglalkoztatta, hiszen a szíve mélyén neki is ott volt az a kérdés, hogy vajon ő a mennybe fog-e kerülni, vagy nem, bejuthat-e az Isten országába, vagy kívül kell maradnia. Elége az, hogy ő igyekszik sok jót tenni, elége az, hogy ismeri a Bibliát, a régi írásokat, elége az, hogy ő tiszteli Istent, hogy ő tiszteli az Isten törvényét. És Jézus pontosan tudta, hogy Nikodémus mennyire szeretné biztosan tudni, hogy ő is ott lehet majd a mennyben, az Isten örök országában. Nikodémus számára nem volt kérdés, hogy van-e mennyország. Bár sokan úgy gondolják, hogy nincs is menny, meg nincs is pokol, attól még létezik túlvilág, attól még valóság az, hogy van folytatása ennek a földi életnek. És Jézus többször is tanított erről. Elmondta, hogy ő a mennyből jött, és a menny nagyon is létező ország. Sőt, azt is elmondta, hogy kik juthatnak be oda, meg hogy kik maradnak kívül az Isten országából. Most is elmondta Nikodémusnak, hogy csak az léphet be az Isten országába, aki újjászületett, aki újonnan született, mert aki nem született újonnan, meg sem láthatja az Isten országát. Na de mit jelent az, hogy újonnan születni, vagy újjászületni? Hát nem azt, amire Nikodémus rákérdezett, mert nem lehet testileg újra megszületni, pláne nem akkor, ha az illető már felnőtt vén ember, és talán az édesanyja sem él már. Nem, nem erről van szó. De nem is arról, amit bizonyos keleti vallások hirdetnek, hogy van reinkarnáció, lélekvándorlás, és szerintük az ember lelke a halál után egy másik testben él majd tovább, ami lehet egy másik ember teste, vagy akár egy állati növényi is. Isten egészen más tanít erről, egészen más mond nekünk. Mit jelent újjászületni? Az, hogy Isten lelke megváltoztatja a természetemet, a gondolkodásomat, és Jézus Krisztushoz tesz a hasonlóvá. Az újjászületett ember mindig odafigyel Jézusra, keresi az ő akaratát, és meg is cselekszi azt. És ez a Szentlélek munkája. Miért is kell nekünk újjászületnünk? Azért, mert mindannyian bűnben születtünk, bűnös emberekként, bűnös szívvel, bűnre hajló lélekkel. És ezzel a bűnös szívvel, bűnös természettel nem léphetünk be az Isten országába. Újjá kell lennünk, új teremtésre, újjászületésre van szükségünk. Csak az új és tiszta szívvel mehetünk be a mennybe. Anélkül meg sem láthatjuk az Isten országát. És Jézus elmondta Nikodémusnak, hogy van testi születés, és van lelki születés. Ami testtől született test az, ez maga az ember, a biológiai lény, és ami lélektől született lélek az, ez pedig jelenti a megváltozott életű, megváltozott gondolkodású embert. És a Nikodémus következő kérdése az volt, hogy hogyan történik mindez? Mit kell tennem ahhoz, hogy én is újjászülessek? Csak várnom kell rá, hogy majd csak történik valami, vagy rajtam is múlik, hogy én mikor fogok újjászületni? aki megismerte Jézust, és meglátta, hogy neki is van bőségesen bűne, majd pedig megbánja a bűneit, és kéri arra Isten bocsánatát, vagyis megtér, azt Isten szent lelke betölti, és új természet kezdődik benne. Megváltozik az ember élete, a viselkedése. Aki eddig veszekedős volt, most megszelídül. Aki káromkodott, zavarni fogja, ha csúnya szavak jönnek ki a száján, és most már kerüli a csúnya beszédet. Aki eddig irigy volt, mondjuk nem osztotta meg az uzsonnáját az osztálytársaival, most nem csak magára gondol, hanem a társaira is odafigyel. Aki nem tudott megbocsátani, az most már készen van arra is, hogy megbocsásson. Aki nem szívesen beszélt Jézusról, most már azt is megteszi. Észrevehető lesz a változás az újjászületett ember életén. És ezt a változást Isten lelke, a Szentlélek végzi el bennünk, és ez a mi újjászületésünk. Ez láthatatlan módon megy végbe, épp úgy, mint ahogy a szelet sem látjuk, azt sem tudjuk róla, hogy hol kezdődik a légáramlat, és hol ér véget, így folytatta Jézus a Nikodémus tanítását. De egy biztos, a szél fúj, és ahol végig söpör, ott változás történik. Ismerjük a mindennapi életből, hogy a szél lesöpri a papírt az asztalról, vagy felborít egy cserepet, vagy felszárítja a vizet, vagy megfázást, meghűlést is okozhat. Tehát ahogy a szél a hatását érzékeljük, bár nem látjuk magát a szelet, ugyanígy a Szentlélek elvégzi az újjászületést, nekünk csak imádkoznunk és hinnünk kell. Nikodémus még mindig nem értette teljesen Jézus tanítását, ezért Jézus egy példával szemléltette. Amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, egyszer mérges kígyók támadtak rájuk. Isten büntetése volt ez, mert fellázadtak ellene. Amit Isten adott nekik, mannát, égből hullott kenyeret, arra azt mondták, hogy rossz, unalmas, mindig csak ugyanazt kell enniük. És Isten megengedte a mérges kígyóknak, hogy halálosan megmarják az embereket. És akkor az emberek megrémültek, és elkezdtek imádkozni az Úrhoz. Isten ekkor megparancsolta Mózesnek, hogy készítsen egy részkígyót, tűzze fel egy póznára, és ha valakit megmart a kígyó, csak nézzen fel rá, és akkor meg fog gyógyulni, megmenekül a haláltól, nem fog ártani neki a kígyómarás. Isten a hitüket akarta ezzel kipróbálni. És volt, aki elhitte, és volt, aki nem. Aki hittel felnézett a részkígyóra, az életben maradt. Aki pedig nem hitt Istennek, és azt mondta, hogy ennek az egésznek semmi értelme, és így fel sem nézett a részkígyóra, az belehalt a kígyó marásába. És erre a történetre utalt Jézus, majd hozzáfűzte, hogy amint felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Majd elmondta Nikodémusnak azt az igét, amit mindannyian jól ismerünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus is felemeltetett, mint ahogy Mózes a részkígyót magasra emelte. Ez a felemeltetés nem más, mint a golgotai kereszt, amelyre Jézust felfeszítették. Nikodémus még előtte volt ennek az eseménynek, lehet, hogy nem is értette igazán, hogy miről beszél Jézus, de mi már tudjuk, hogy azért kellett felemeltetnie, hogy mi megmeneküljünk a pokoltól, a kárhozattól, az örök haláltól. akit ugyanis megmart a kígyó, a sátán, a bűn halálos mérgével, az a pokolra, a halálba kerül, de aki hittel föltekint Jézus Krisztus keresztjére, az megmenekül, annak nem kell elvesznie, hanem örök élete lesz. Nikodémus hallgatta Jézus szavait, és nem csak meghallgatta, hanem komolyan is vette, amit Jézus tanított neki. Később az ő életéből látjuk, hogy milyen nagy hatással volt rá, amit Jézus elmondott. Azt olvasuk róla, hogy a farizeusok között is kimert állni Jézus mellett, mert amikor Jézust el akarták ítélni, ő akkor felszólalt és megkérdezte, elítéli-e az embert, ami törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Vállalta, hogy még ha egyedül is van a véleményével, ő Jézust szereti, és az ő oldalán áll. Ő Jézushoz tartozik. És amikor aztán látta, hogy Jézus meghalt a kereszten, akkor bizonyára eszébe jutott, amit Jézus mondott a részkígyóról és önmagáról, hogy aki hittel föltekint rá, annak örök élete van. A végén ő hozott a Jézus temetésére 100 fontnyi drága kenetet, amellyel bebalzsamozták Jézus testét. Ő nem sajnált áldozatot hozni Jézusért. Mert aki szereti Jézust, az kész érte bármit odaadni, még a legféltettebb kincsét is, hiszen tudja, hogy ez semmi ahhoz képest, ami kincsünk lesz majd a mennyben. Amíg Nikodémus nem beszélt Jézussal, ugyan sokat tudott már Istenről, de hiába volt Izrael tanítója, a lényeg hiányzott a tanításából, a megtérés, az újjászületés. Egyszer egy lelkipásztor elmondta, hogy ő már évek óta tanított és prédikált, ismerte a Biblia igazságait, de ő maga nem tért meg, nem született újjá, ezért nem végezte jól a feladatát. De Isten küldött hozzá egy élőhitű lelki segítőt, akivel végigolvasták Jézusnak a Nikodémussal való beszélgetését, és megértette, hogy neki is meg kell térnie, újjá kell születnie. És amikor Jézus megkérdezte Nikodémustól, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket, ez a lelkipásztor szégyenkezve gondolt arra, hogy hát én is olyan vagyok, mint Nikodémus, egy gyülekezet lelkipásztora vagyok, és én nem tudtam ezeket. De most annál inkább szeretném hirdetni a megtérést és az újjászületést, hogy az embereknek meg tudja mutatni a mennybe vezető utat. Összefoglalva, nekünk tehát nem kell más tennünk, mint elhinnünk, Jézus az én bűneimért is meghalt a kereszten, az én büntetésemet is magára vette, és ezáltal engem megszabadít a bűn miatti örök haláltól. Ha megbánom bűneimet, és imádságban odaviszem azokat a Jézus keresztjéhez, ha kérem az ő bocsánatát, akkor ő szent lelke által újjászül, és új élettel ajándékoz meg. És ezt a bűnbánattal Istenhez fordulást úgy nevezi a Biblia, hogy megtérés, amit pedig Isten lelke végez el bennünk a megtérésünk alkalmával, azaz újjászületés. Amikor egy kisbaba megszületik, akkor felsír, hangot ad, később pedig beszélni is megtanul. Így van az újjászületésnél is. Aki újjászületett, az elkezd imádkozni, beszélgetni Istennel. Először még csak ügyetlen kis imádságokkal, később aztán egyre jobban megtanul imádkozni. Azután beszél azoknak Jézus szeretetéről, akik még nem tértek meg, akik még nem születtek újjá. Azután a megszületett kisbaba enni kér. Először csak anyatejet kap, aztán pépes ételeket, és ahogy fejlődik, egyre nehezebb és keményebb ételeket is meg tud enni. Aki újjászületett, az vágyódik lelki táplálékra. Bibliát olvas, igehirdetést hallgat. Először csak keveset ért meg az igéből, azután egyre többet, és napról napra erősödik a hitben. Az újjászületéssel elkezdődik az a belső lelki élet, amely folytatódik, és az örökké valóságban kiteljesedik. Jézus szavaiból ma azt emeltük ki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nem lenne jó, ha ez így lenne ránk nézve igaz, hogy mi is kimaradunk az Isten országából. De milyen jó, hogy a mondat fordítottja is igaz, aki megtért és újjászületett, az megláthatja az Isten országát, sőt, be is léphet oda. Ez pedig így mondja Jézus, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Térjünk hát meg, bánjuk meg bűneinket, és nézzünk fel hittel Jézusra, aki értünk halt meg a kereszten, értünk emeltetett fel, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha pedig már megtértünk, újjászülettünk, akkor engedjük, hogy Isten szent lelke vedessen bennünket. Ahogy a szél fúj, amerre akar, Isten lelke is tudja, hogy merre vedessen bennünket, ha engedjük, hogy rajtunk keresztül is munkálkodjon, hogy rajtunk keresztül is eljuthasson másokhoz az evangélium üzenete. Adja Isten, hogy a megtérés, újjászületés ne csak egy elmélet legyen számunkra, hanem ez teljes valóság, odaszánjuk önmagunkat az Úrnak, és ő felkészít bennünket arra, hogy átléphessünk az örök életbe, amit Isten készített az őt szeretők számára. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 728. dicséret első versét énekeljük. A 728. dicséret első verse így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Így szeretnénk hittel feltekinteni rád, megváltó Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus, Isten fia. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy nekünk életünk legyen. Azért jöttél, hogy lelked által újjá teremts, újjá szőj bennünket, és hogy mi is teljes szívünkkel a tieid legyünk, téged kövessünk, neked szolgáljunk. Köszönjük, hogy a Bibliában mindez le van írva, és mi a te szavadat, ígéret szívünkbe zárhatjuk. ad, hogy ezt a változást észre is vegyék rajtunk, mert megteremjük a megtérés gyümölcsét. Ad, hogy látszódjék is rajtunk, hogy szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, mindez ott van bennünk, mert lelked által végzed a te munkádat a mi lelkünkben is. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik a járvány miatt kellett, hogy otthon maradjanak, azokért is imádkozunk, akik súlyos betegségben, halálos betegségben szenvednek, hogy légy az ő segítőjük, erősítőjük, készíts fel azokat a veled való találkozásra, akiknek már itt a földi küldetésük ideje a végéhez közeledik. De imádkozunk azokért is, akik elveszítették szerettüket, akiknek a szívében ott van a hiányérzet, a gyász, a szomorúság. A te lelked adjon olyan vigasztalást, amellyel föltekinthetünk rád az értünk meghalt és feltámadott Úrra, aki legyőzted a halált, és a te feltámadásod ereje az új életre hív el valamennyiünket. Köszönjük, hogy a te igéd mindenütt hangzik szerte a világon. Add, hogy akik ezen a vasárnapon együtt vannak különböző helyeken hallgatni a te igédet, ők is úgy hallgassák, hogy szívükbe zárják, és engedjék, hogy lelked által újjászüld, átformáld az ő életüket is. Imádkozunk az előttünk álló lelki alkalmakért, hogy ott is árasz ki a te lelkedet gazdagon, hogy ne térjen vissza a te igéd üresen. És hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy vasárnaponként az Isten tisztelet előtt van imaközösség 9 óra 20 perctől, amelyre szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik együtt szeretnének imádkozni a gyülekezet tagjaiért, az újjászületésért, a lelki megújulásért. Most családi Isten tisztelet van a hónap első vasárnapján, amikor felnőttek és gyermekek együtt vannak az Isten tiszteleten. Az alkalom után szeretett vendégségre várjuk szeretettel a testvéreket, hogy jöjjünk át a gyülekezeti házba, és ott beszélgessünk, találkozzunk is egymással. Kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát, csütörtök este 7 órakor énekkari próba van, 8:30-kor utána a kórus próba után ima közösség. Péntek este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági bibliaóra, Péntek este 7 órakor a női kör bibliaórája lesz, és a jövő vasárnap, mához egy hétre, az istentisztelet keretében felnőtt konfirmáció lesz, amelyre 4 készültek fel. Imádkozunk is ezért, hogy az ő hitvallás és fogadalomtételük valóban szívből jövő legyen, egy életre szóló elkötelezés Jézus Krisztus mellett. A mai vasárnapunk a Magyar Református Egyház rendje szerint Biblia vasárnap. Erre a vasárnapra most úgy készült az egyik gyülekezeti tagunk, hogy hozott néhány Bibliát az úrasztalára, amiben bele lehet lapozni, meg lehet nézegetni. Adjunk hálát azért, hogy Isten igéje így is eljut hozzánk. Hirdetem már most az előttünk álló lehetőségeket. Március 22-én szombaton férfi csendes nap lesz, körzeti férfi csendes nap a gyülekezetünkbe, amelyre a környező gyülekezetekből is érkeznek majd. Szeretettel bátorítjuk a férfi testvéreket, hogy erre jelentkezzenek, és vegyenek majd rajta részt. Ifis hétvégénk a húsvét utáni péntek, szombat, vasárnap lesz, tehát ez még április végén, Pilis Csabán a Betánia otthonban, de már most hirdetem, hogy erre szükségünk lesz konyhai szolgálatra 2 asszony testvére, aki ebben szívesen segít majd nekünk, és erre is várjuk a jelentkezést. A nyári gyermektáborunk június 30-án kezdődik, és július 4-ig tart. Pátyon lesz a gyermekhét, tehát most nem fognak elutazni a gyermekek. A tudnivalókat a gyülekezet honlapján olvashatjuk majd. A gyülekezeti csendes hétvégénk idén is lesz, csak éppen úgy esik, hogy nem hétvégén, hanem hét elején. Július 6-tól 9-ig, vasárnaptól szerdáig Nagybörzsönyben lesz, és erre is lehet már jelentkezni. A keresztény részvétel hirdetem, hogy az elmúlt héten temetés volt. Kókai Jánosné Monos Mónika 49 éves korában hunyt el. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 725. dicséretünket énekeljük. A 725. dicséret így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen.